Ó, Uram, meg tudjuk-e köszönni egyáltalán mindazt, amit értünk tettél, amikor a mi emberi szívünk annyira nem képes belemerülni a te szenvedéseid tengerébe, nem képes meglátni a saját maga bűnét, hibáját olyan mélyen, ahogy igazán szükséges volna ahhoz, hogy befogadhassunk téged az egész lényünkbe. Nagyon kérlek, hogy segíts és tisztíts meg minket. Nagyon kérünk, hogy add meg, hogy mélységesen átjárja az egész valunkat az a szeretet, amivel szerettél, és az a kéz, annak a kéznek a drága keresése. Köszönjük neked, Uram, hogy akarod, hogy mi a félig legyünk. Egész szívünkkel. Szeretném, hogyha most kinyitnánk a Bibliánkat a Jelenések könyvénél. A Jelenések könyve első fejezetéből szeretnék olvasni, és annak a mondani valójával megismertetni. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelentette az ő szolgájának, Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Egy percre megállunk itt, hogy megértsük, János tulajdonképpen büntetésképpen van Pátmos szigetén. Akkor már közel 100 éves volt az öreg János apostol, az Úr Jézus szava beteljesedett rajta, amit mondott Péternek, hogy ha pedig akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök mi között hozzá. Valahogy Jánosnak Isten hosszú életet adott, és az utolsó szakaszában egy nagy kijelentést kapott Istentől. Mindig nagyon döntő az, hogy úgy vagyunk-e beirányozva Isten lénye felé, hogy ő kijelenthet nekünk valamit az ő szívének a tagja titkaiból. Nagyon sokszor kívánunk tudni dolgokat, ami földi életünkre vonatkozólag. Hogy arra mit mond, hogy mit csinálja, hova menje, mi az akarata ebben a földi dologban, de Isten, amikor ő a maga dolgáról beszél valakinek, akkor mindig az ő szent tervei mondja el az ember, az ő szent nagy tervei, azokat, amelyek az emberiség számára fel vannak jegyezve, és amiket ő csak az ő legközelebb álló szolgáinak tudott megmondani. Így tudjuk, hogy ilyen volt Dávid, aki Isten szíve szerint való ember volt, és a 22. Zsoltárban és más zsoltárokban is mindenütt az Úr Jézus szenvedését írja le. Tehát az Isten szívének a legdrágább kincseivel foglalkozott. És Isten olyat jelentett ki neki. Ugyanígy látom Zakariás próféta életében, hogy neki Isten az egész üsttörténetet végig kijelentette. Mert az ő egész lénye Isten felé volt beállítva. Nézzétek, nem arról van szó, hogy nekünk azért nincsenek ilyen kijelentéseink, mert más dolgunk van. Mert el vagyunk foglalva. Mert nekünk nem tudom én milyen egyéb dolgaink volnának, hanem azért, mert a szívünk nem arra van beirányozva. Én tapasztalom, én láttam azt, hogy amikor egészen az Úrnak szántam oda az időmet és az életemet, csak hamar voltak foglalatosságaim is, amelyekkel foglalkozni kellett, de csak hamar észrevettem azt is, hogy megvan bennem az a hajlam a tevékenységre. Sokkal inkább, mint az Úr előtt való csendessége. És ez az oka, miért Isten nekünk olyan keveset tud kijelenteni. Nem tudja megmondani az ő szívének a titkait, az ő szívének az akaratát, szándékait, terveit. Nem tudja megmondani. Mert ez az izgága ember mindig csak azokkal a dolgokkal foglalkozik, amik itt a Földön érdeklik, amik őt izgatják, ami neki tetszik. Még egy olyan nagy találkozón is, mint amin most vasárnap voltam, látni lehet, hogy az emberek olyan sok külsőséggel tudnak foglalkozni egymással, meg hogy hogy ülnek, meg hogy milyen kényelmes, vagy mennyire nem. A békesség nem a nyárspolgári életnek a zavartalansága. Az Istenben való békesség, az Isten előtt való csend és a benne maradás. És az egészen más, mint ez a furcsa emberi, nyárspolgári elképzelés. Nos, amikor itt látjuk, hogy az Úr Jézus valamit közölni akar a szolgáival, azt olvassuk, hogy Isten adta neki ezt. És most ugye a legmagasabbra, a legnagyobbhoz érkezünk el, akinek Isten kijelentéseket adott, és ez az ő szent fia. Jézus maga mondta ezt, hogy amit az Atya mondott nekem, az szólok. Nem magamtól szólok. Megmondta azt, hogy az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Minden, amit az Úr Jézus elmondott, az Atya, a mennyei Atya, az élő Isten kijelentése, amit ő az ő terveiből mond el az ember. És tudjuk, hogy ebben a mostani világkorszakban még csak odáig jutunk el, testvéreim, hogy vannak némelyek, van egy kicsi nép, akik ezt az ő szavát beveszik, és ennek a szavának engedelmeskedni akarnak. De itt még mérhetetlen sok ember maradt hitetlenül ebben a világkorszakban. Tehát nem szabad azt gondolnunk, hogy most mindenki meg fog térni. És egyszer majd egy olyan nagy ébredés lesz, hogy mindenki hitre jut. Mert ez nem így van. A Biblia világosan megmutatja nekünk, és a Jelenések könyvében még élesebben ismerjük ezt a vonástól. De amikor az Úr Jézus kapott kijelentést Istentől, nézzétek meg, akkor rábízta az ő angyalára. Tehát ez is különös. Azt mondja, hogy az ő angyalának jelentette meg, és akkor az ő angyala által elküldte az ő szolgájának, Jánosnak. És akkor János adja tovább a többi szolgának. Tulajdonképpen a Jelenések könyvének az üzenetei elsősorban Isten szolgáinak szólnak ezek szerint, ez szerint a kijelentés szerint, tehát azoknak, akiknek a szíve, lelke, élete az Úré már. Nem olyanoknak, akik azért keresik az Istent, mert bajba vannak, jaj, fáj a hátuk, meg a lábuk, meg a nem tudom micsoda, nem azért. Nem azokért. Azoknak, akiknek a szíve, lelke az övé, akik ő felé vannak nyitva, és amennyi még az ő földi életükben képesség adatik neki, azt mind az Úr megismerésére fordít. De alapjában véve még a szolgálatunknál is nagyobb dolog, hogy Isten kijelenthesse magát neki. Hogy Isten megmondhassa az ő akaratát neki. Alapjában véve a szolgálatunk már csak következménye annak, hogy kaptunk-e Istentől ilyen kijelentéseket és meglátásokat, amelyeket tovább kell adnunk az ő megbízása alapján másoknak. János így kapta ezt, és azt mondta, hogy bizonyságot tett az Isten beszédéről, és a Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Tehát Isten azért láttatta meg vele, azért mondta el neki, hogy tudja a többieknek is tovább adni ezeket. Micsoda csodálatos, hogy a harmadik vers mindannyiunkhoz szól, és mindegyikünknek megmondja a magáét, annak is, aki olvassa, és annaknak is, akik hallgatják. Azt mondja itt az ige, hogy boldog, aki olvassa, boldog, aki hallgatja. Ez azt jelenti, hogy aki tudomást szerez az Istennek az akaratáról itt a Földön. Nézzétek meg a dülöngélő részeg embereket, vagy nézzétek meg a legmegnyomorodott, szinte leri az arcukról a nyomorúság azokat az embereket. Nézzétek meg azokat a fiatalokat, akik már odaadták magukat a gonosznak. Hogy most már Magyarországon állítólag, én nem is tudom, hogy 300 ezer vagy mennyi narkós van. Hogy mi borzalmas dolog, most hallottam meg valahol, aki mondta. És gondoljátok meg, hogy ezek a züllött lelkek, ezek a lezüllött emberek, akik tulajdonképpen azon keresztül jutottak ebbe az állapotba, hogy mindig azt csinálták, amit ők maguk akartak. Aki nem adja oda az akaratát is az Úr Jézusnak, hogy Isten akaratával egyé legyen az akarata, az ilyen mellékutakra kerül, mert ma az ördög nagy hálóval halászik. És nagyon sok embert szed be a hálójába. Sokszor egyszerre sikerül neki egy nagy fogás. És milyen borzalmas, hogy rengeteg ember nem hallgatja és nem olvassa ezeket, amiket Isten megmond a jövőre nézve, ilyen édesen és világosan. És adná meg nekünk, hogy ne csak olvasnánk és hallgatnánk, hanem megtartanánk. Az is itt van benne a harmadik versben. És megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Testvéreim, én nem tudom, hogy mi ébresztheti föl még az életünket más, mint ez a tudat, hogy az idő közel van. Milyen idő? Azt lehet mondani, hogy az időnek a befejeződése közel van. A vég, az a végső idő, amikor Isten befejezi a munkáját a Földön, az is közel van. Mert lesz egy olyan, amit itt a Jelenések könyvében olvasunk, hogy egy angyal megesküszik az égre, hogy idő többé nem lesz. Ez a 10. fejezetben van. És hogy olyan közel van, hogy mi, akik így az időnek a múlásához úgy hozzászokunk, és olyan kényelmesen elhordozzuk, hogy mennek a napok egyik a másik után, mennek az évek az életünkben, el se tudjuk képzelni, hogy már ennyi idősek vagyunk. Nem is tudja az ember fölfogni, meggondolni, hogy már ennyi ideje élek itt a Földön. És azok, akik fiatalok, nem becsülik meg az életük múlását, és a napok, és az évek múlását, és nem értik meg, hogy fiatalon kellene tulajdonképpen az életre fölkészülni igazán. És az az ember, aki egész fiatal korában megtanul önmagán uralkodni, aki megtanul szolgálni fiatal korában, a saját érdekeit, önzését háttérbe szorítani, mert egy nagyobbat kap, az Isten szeretetét kapja helyette, hogy az az ember használható később. Sokszor eszembe jut Hudson Taylornak az élete, aki egész kicsi gyerekkorában már ilyen önfegyelem alatt él. Akinek az édesapja megmondta azt, hogy fiam, de titokban. Mindig legyen valami, amit másoknak odaadsz a magadéból, olyan, amiről senki nem tud, olyan embernek, aki rá van szorulva, és soha ne beszél róla senki. Egész kicsi korában, talán 6-8 éves korában már az édesapja erre szoktatta őt, hogy megtanuljon a maga kívánságairól lemondani, és odaadni másoknak, mert akkor is sok szegény gyerek volt ott körülötte, abban az akkori Angliában. Ezt mondja Isten igéje, hogy boldog, aki megtartja, boldog, aki megérti azt, hogy korán kell fölkészülnie a szolgálatra. Az az ember, aki kicsi korába el volt kényeztetve, és mindig mindent odaraktak neki, és mindig mindent elpakoltak neki, és mindig mindennel ellátták, azaz ember haszna vehetetlen az Isten szolgálatában. Mert az mindig önmagát fogja szeretni mindvégig, és mindig olyan pont lesz a közösségben, ahol kivétel van. Ott mindig valami különleges kell annak az embernek, nem tudja megtanulni a többiekkel együtt való járást. Mert ő neki mindig van egy külön útja. Isten adja meg nekünk, hogy megértsük ezeket, hogy lehessünk az ő közösségének, az ő gyülekezetének az emberei. Mert itt látjuk a negyedik versben, hogy János a 7 gyülekezetnek ír. Tehát Istennek a szívén most a gyülekezetek vannak. Ez a döntő, hogy olyan emberek, akik egy helyen, egy bizonyos helyen az Úr Jézuséi lettek, azokat ő tulajdonképpen egynek teki. Így kellene megértenünk, hogy alapjában véve a gyülekezetek egy adott helyen összetartoznak. Hasmanné azért írja az ő műveiben olyan nagyon élesen, hogy helyi gyülekezetekben. Mert Isten így ír a korintusi gyülekezetnek, a filippi gyülekezetnek, a galatáknak, és mindenütt külön annak a gyülekezetnek, amelyik egy helyen van, sőt így kapja a nevét arról a helyről, ahol lak. Nálunk nem lehet elmondani, hogy a budapesti gyülekezet. Vagy még az se, hogy akár a mezőtúri gyülekezet. Pedig ott aztán tényleg maroknyi hívő nép van. Azt lehet mondani. Ez milyen megdöbbentő ez. Nem tudunk egyek lenni, mint gyülekezet. Mert ez az egység csak akkor lenne, hogyha mindenki csak Jézusra nézne, nem a felekezetére. És Isten így nézi a gyülekezet. Egy helyen azokat, akik az Úr Jézuséi lettek, azokat ő egynek tekinti és egynek látja. És boldogok vagyunk, hogy mi ennek az egy gyülekezetnek szolgálunk. Akárhova megyek, akár reformátusokhoz, evangélikusokhoz, vagy szabad keresztényekhez, vagy akárhova megyek, mindenütt csak egyedül az élő Jézus Krisztusnak szolgálok, senki másnak. És ez a vágyunk, hogy amikor arra gondolunk, hogy milyen, mi milyen felekezetnek a címén születtünk, akkor se az a célunk, hogy azt emeljük, hanem az, hogy az egész szívünkkel segítsük azokat az embereket is, akik abba a csoportba tartoznak, a élő hitre jutni, mert arra van szükség. Ezért van az, hogy az ember egyáltalán nem érez különbséget. Milyen különös volt nekem is, hogy a tegnap előtti szolgálatomban tulajdonképpen egy más felekezetnél voltam, nem az enyémnél, és mégis olyan otthon voltam, és éppen azt juttatta Isten az eszembe, hogy mennyire egyek vagyunk mi, hogyha Krisztusban vagyunk. Ő nélküle pedig nincs az evangélikusok meg a reformátusok, meg akárki közösse egység. És adja meg az Úr nekünk, hogy világosan megértsük, hogy mind ez az ő szívének a vágya, hogy azok a gyülekezetek létrejöjjenek. Hogy emberek egyé legyenek. Biztos, hogy vannak mindig különbségek a látásban, az elgondolásukban, de hogyha te a szívedet Jézusnak odaadnád maradéktalanul tényleg úgy, hogy igény tarthat rá, akkor ő összekapcsolna a többivel. Istennek sok olyan cselekedete volt az én életemben is, amikor összekapcsolt engem más felekezetbeliekkel is, és csodálatos módon összehozott velük. Különös volt, hogy most, amikor 3 évvel ezelőtt voltam Németországban, több ilyen szabad egyházi emberrel hozott össze az Isten. De nem én kerestem meg őket, és nem én akartam velük találkozni, ezek előre elkészített utak voltak. És megdöbbentő ez. És sokszor látja az ember, hogy valóban nagyon nagy szükség van arra, hogy meg tudjuk tenni ezt a különbséget, a hívő ember és a nem hívő felekezetembeli között. Mert egy csomó olyan felekezetembeli ember van, akik nem hívő emberek. És akkor hozzám közelebb állnak azok, akik bármilyen más felekezetből, de hívő emberek. És ez a gyülekezet. Ezek azok, akik összetartoznak. És ezért mondja itt Jánosnak az Úr, hogy a hét gyülekezetnek akar ő üzenetet küldeni. Arra gondolok, hogy egész biztos, hogy Kis-Ázsiában abban az időben sokkal több gyülekezet is volt, nem csak ez a hét. Biztos, hogy voltak mások is, hiszen tudjuk, hogy például Laodicea, ugye ez itt is említve van, de hogy Pál is ír más gyülekezetről is, ahova el kell juttatni még a levelet, amit ő írt, ide vagy oda. De ez a hét gyülekezet már Isten szemében ilyen egyéváló félben lévő gyülekezet volt. Tehát olyanok, akikhez Isten úgy intézte az üzenetét, mint egyhez. Az is olyan megrázó, hogy mikor olvassa az ember tovább, akkor látja benne, vagy későbben, hogyha az Úr megengedi, hogy még foglalkozhatunk vele valamennyit, hogy mindenütt ott van, ő maga. És mindenütt az az ítélet megy végig, ami Jézus Krisztustól eltérő tanításokat ad. Tegnap előtt ugye arról az igéről beszéltem, hogy különféle és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősödjék meg a szív. Nekünk az a bajunk, hogy mi beveszünk idegen tudományokat, és az emberek kedvéért vesszük be. Sokszor azért, mert az emberek azt gondolják, hogy az a művelt ember, aki mindent lát a tévében, ugye, aki mindent bevesz az újságokból, aki minden könyvet elolvas, ami csak ma kézenforgó könyv, és aki mindenről, ami a világon bármiféle ilyen tudományosnak látszó dolog, a püspök tegnap előtt így mondta, hogy áltudomány. És teljesen igaza van, hogy azt mindent be kell venni az embernek. És látjátok, ez is egy olyan terület, amire döntenem kellett akkor, amikor az Úr Jézus életem, mert én tudományos dolgokkal foglalkoztam akkor is, benne voltam a tudománynak a területén, a nyelvtudományban, a különböző mellékágaiban, mindenben, és abból doktoráltam volna. De amikor az Úr Jézus a maga számára elhívott engem, akkor hagytam doktorátus, meg tudományt, meg mindent ott, és nem vettem be. És ugyanígy vagyok most is, hogy az emberek hiába próbálnának azon méregetni le, hogy mennyire ismerem a mai modern irodalmat. Hát én nem ismerem azokat a könyveket, amelyek a bűnt magasztalják és dicsőítik. És ezt nem szégyellem. És hogy itt kikötöttem az Úr Jézus Krisztus tudománya vele, mert az ő tudománya nem is az övé, hanem azé, aki küldte őt. És az én tudományom se lehet semmi másból álló, csak abból, amit ő adott. Aztán azt mondja itt János, hogy a hét gyülekezetnek ezt üzeni, hogy kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő. Nem tudom, hogy ezt szokták a lelkészek mondani a szószékről, hogy kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, de itt valahogyan így van, hogy attól, aki van, aki volt és aki eljövendő. Tehát Istennek a nevét nem szóban írja ki, hanem abban a három jellemvonásában, hogy ő volt, van és lesz. Akkor Mózesnek is ezt mondta Isten, hogy a vagyok küldött ki hozzá. Mikor Mózes kérte, hogy Istenem, mondd meg hát akkor azt a nevet, hogy mit mondjak nekik, mikor kérdeznek, akkor azt mondta, hogy azt mondd nekik, hogy a vagyok küldött ki hozzá. Ez a vagyok jelenti az Isten jelenlétét az életemben, ha vagyok, a jelenben vagyok. Tehát az az élő Isten, aki volt és aki van, és aki eljövendő. És azt mondja, a hét lélektől, ami az ő királyi széke előtt van. Tulajdonképpen mi már erről a hét lélekről olvastunk Ézsaiás könyvében. Az Ézsaiás 11-ben is olvassuk azt, hogy akin az Úrnak lelke megnyugszik, ezt mondja itt, és elmondja, hogy ez a egy virágszál növekedik a gyökérből, akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, és gyönyörködik az Úr félelmében. Tehát itt is hétféle jellemvonása van annak a léleknek, amiről írja Ézsaiás, hogy az Úr Jézuson nyugszik meg. Itt is látjuk, amikor olvassuk tovább ebben a részben, hogy Jézus Krisztusról, aki a hű tanúbizonyság. Mennyire hű tanúbizonyság volt ő valóban. Azt jelenti ez a hűség, hogy mind halálig. Én emlékszem, hogy a konfirmációmra ezt az igét kaptam, hogy légy hű, mind halálig, és neked adom az élet koronát. Tehát ez a mindhalálig való hűség, ez a tanúbizonyság. Mert tudjuk, hogy olyan földön járunk, ahol Jézus Krisztus tudományát sokan nem kívánják, és elutasítják. És a tanúbizonyságot nagyon sokszor megölték. Tudjuk, hogy már előtte is maga az Úr is hivatkozik ezekre a tanúbizonyságokra, egészen azt mondja Zakariásnak, a Berekiás fiának a haláláig, akit az oltár és a kapu között megöltek. Tehát egy sereg hű tanúbizonyság volt. És ez a hűség azt jelenti, hogy mind halálig. Ugye döbbenetes látni az első keresztények életében ezt. Most éppen bemutattam ott Ópályban a gyerekeknek egy olyan filmsorozatot, vagy képsorozatot, diasorozatot, amiben egy olyan embernek a története van megírva, aki Néró császár idején élt. És egy pogány százados volt, és a pogány százados seregében volt 5 keresztény katona, akik a legvitézebb harcosok voltak, és a legtöbb kitüntetést kapták. És amikor ezeket a császár valamelyik áruló miatt leleplezte, akkor ezeket is a színe elé állította, először odaültette őket a Circus Maximusba, hogy nézzék végig, ahogyan a keresztényeket behajtják az amfiteátrumba, ahol aztán rájuk küldik a 3 napja éhező vadállatokat, akik széttépik őket. És amikor ez a százados, ez a pogány hallja és látja, hogy ezek micsoda bátorsággal mennek a halálba, és hogy milyen döbbenetes az, hogy dicsérő éneket énekelnek az utolsó perceikben is, akkor megkérdezi a katonáitól, hogy mit énekelnek ezek az emberek. És azt mondják, hogy dicsőítik a mi Istenünket. Mondja, azt, aki most engedi, hogy itt meghalljanak. Micsoda erő van ebben, mondta ez a százados. És annyira megrázta ez az egész, hogy végül, amikor valakinek a hibájából 5 kereszt helyett 6 keresztet állítottak föl, mert Nérónak új ötlete támadt, hogy mágián égettette meg azt az 5 katonát, és amikor ott volt a 6. kereszt, és nem tudták, hogy ki menjen föl rá, azt mondta a Néró ennek a századosnak, 10 percen belül gondoskodjál egy emberről. És akkor ő maga ment föl arra a keresztre. Mert azt mondta, hogy ez a kegyetlen ember, ez a gonosz ember, ennek szolgáljak én. az életemben. És odaadta magát annak az Istennek, akit csak a katonáink keresztül ismert, és azoknak a hű tanúbizonyságoknak a tanúskodása alapján, akiket látott a halálba menni. Itt van ez a csodálatos hűség, amit az Úr Jézus nem csak saját maga, hanem az övéiben is gyakorol. És látjátok, hogy azt mondja, hogy ő a halottak közül az első szülött. Tehát ez megint utal a feltámadásra. Hiába vannak emberek, akik kételkedni akarnak a feltámadásban. Mert Jézus Krisztus az első szülött volt a halottak közül az ő feltámadásával. Mert a halottak közül ő támadt fel elsőnek. Úgy igazán, hogy meg is maradt. Lázár újra meghalt, a Jairus leánya nyilván újra meghalt, tehát Jézus Krisztus volt az egyetlen és első, aki tényleg úgy támadt fel a halálból, hogy többé meg nem hal. A halál rajta többé nem uralkodik, mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tulajdonképpen a hit mindig az ő hűségéből és az ő hihetetlen bátorságából születik a mi szívünkben is. És aztán azt mondja, hogy aki megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által. A legmélyebb szeretetnek a kifejeződése tulajdonképpen ennek a vérnek a kihullása. A legmélyebb szeretet, ami létezik a világon, soha ennél mélyebb és teljesebb szeretet nem volt senki. A vér ezt fejezi ki, hogy az utolsóig hű volt abban, hogy az embert megmentse. Engedte, hogy folyjon ki a vére. És akkor se hátrált meg, amikor már folyt a vére. Nem mondta azt, hogy én már nem bírom. Jaj, most már nem bírom. Jaj, most már fáj ez, meg fáj az. Hanem a szíve mindenestül oda volt számva. Annak, aki őt elküldte ide, hogy megmentse a bukott, de a bűnét megbánó ember. És tett minket királyokká és papokká, az ő Istenének és Atyának. Tehát, amikor Jézus Krisztus valakiket megment, és az ő szolgálatába elhív, boldogok azok a szolgák, így mondja a Biblia, akkor ő tulajdonképpen ilyen tanúbizonyságokul hűvel bennünket. És végül is az ő országában majd királyok és papok lesznek azok. Ott az ő országában is szükség lesz olyanokra, akik hűségesen szolgáltak itt, akik itt a kevésen hívek voltak, és ott sokra bízza majd az Úr őket. Mennyire meg kell alázkodnunk Isten előtt, hogy mi nem vagyunk ilyenek. Azt mondja, hogy az ő atyának dicsőség és hatalom mind örökké. Tehát ezt a dicsőséget is ezek a szolgák Istennek adják. Ezek azok, akik már nem dicsőítik a nagy embereket, a nagy tudósokat, az áltudósokat, a nagy művészeket, a nagy szavalókat, a nagy színészeket. Éppen most, amikor jöttem a vonaton az egyik újságba, ami így mellettem tartotta fönn, ott volt főcímnek, hogy a színésze szerelmese, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Hát mi nem vagyunk ezek. Mi nekünk nem ez a táplálék. Ezt nyíltan megvalljuk a világ előtt, és nem szégyeljük magunkat érte. Nekünk más adatok. Nekünk egy olyan országra való fölkészülés adatok, ami örökké való ország. és amiről már Nabukodonozor király is volt kénytelen megállapítani, hogy az ő országa örökkévaló ország. A Földnek az egyik legnagyobb és leghatalmasabb uralkodója, aki hatalmas terület fölött uralkodott, ez a babiloniai király. És ő mondja meg, hogy örökkévaló ország. Én nem tudom, hogy érted-e, testvér, hogy egy ilyen Isten hűtője magához. És egyáltalában akarsz-e meg? Vagy pedig a saját hogy létett érzéseid, izgága, természeted uralkodik fölötte. És nem tudsz hozzá menni, és nem tudod magadat nekiadni minden este. Isten, tanítson meg bennünket arra, hogy tényleg ámit mondjunk az ő szavára is, hogy elfogadjuk.